Ige magyarázat Matthew Henry kommentárából Máté evangélium a 12. rész 22. verstől 37. versig terelő szakaszhoz. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyítá azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És elámélkedik az egész sokaság, és mondta, vajon nem ezé Dávidnak a ma fia? A farizeusok pedig ezt hallván mondának, ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebúbbal, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondta nékik, minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát? Aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Míg aki az embernek fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Vagy legyetek jó fák, és terenjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és terenjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok, mert a szív teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak. Magyarázat. Ezekben a versekben látjuk először is Krisztus dicsőséges győzelmét a sátán felett. Egy embernek áldott meggyógyításában, ki isteni megengedéssel az ördög hatalmában és birtokában volt. 22. vers. Figyeljük meg itt, milyen szomorú volt ez ember állapota. Ördöngős, azaz ördögtől megszállott volt. Krisztus korában sokkal több ilyen eset fordult elő, mint manapság. Azért, hogy Krisztus ereje felettébb kitűnjön és felmagasztaltassék, és hogy szabadító szándéka még inkább nyilvánvalóvá legyen, a sátánnal való szembeszállásában, s birtokától való megposztásában, s hogy még világosabban kitűnjék, hogy azért jött ő, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ez a szegény megszállott ember vak és néma is volt. Milyen nyomorúságos helyzet! Nem tudott látni, hogy magán segíthetett volna, sem szólni másokhoz, hogy segítsenek rajta. Ilyen egy lélek a sátán hatalma alatt, kit ő fogságban tart. Vak Isten dolgaira, s néma a kegyelem trónjánál. Nem lát semmit, s nem szól semmit, ami szabadulására szolgálna. A sátán megvakítja a hit szemét, s lepecsítli az ima ajkait. Figyeljük meg továbbá, hogy meggyógyulása igen különös volt, annál is inkább, mert hirtelen történt. Krisztus egyből meggyógyította őt. Jegyezzük meg, a sátán legyőzése és kiűzése a lelkek gyógyulását jelenti. S amint a baj okát eltávolította, a gonosz hatás nyomban megszűnt. A vak és néma mind beszél, mind lát vala. Jegyezzük meg, Krisztus irgalma épp ellentéte a sátán gonoszságának, s az ő jótéteményei az ördög ártalmainak. Amikor a sátán ereje megtörik a lélekben, a szemek megnyílnak Isten dicsőségének meglátására, s az ajkak is megnyílnak az ő dicséretének hirdetésére. Továbbá látjuk az igében a lenyűgöző hatást, amit ez tett a népre, az egész népre. Elámélkodtak. Krisztus számos ilyenféle csodát vitt már végbe eddig, de az ő csodái nem kevésbé csodálatosak, és nem kevésbé ámulatba ejtők azért, mert gyakran ismétlődnek. Amikor ezt látták, arra gondoltak, nem ezé Dávidnak a ma fia, a megígért messiás, aki Dávid ágyékából kellett származzon? Vehetjük-e kérdést egy tudakozódó kérdésként? Megfogalmazódott bennük, s fel is tették a kérdést. Nem Dávidnak a ma fia ez? De nem álltak meg komoly figyelemmel, hogy választ kapjanak. A benyomás meggyőző volt, de csak átmeneti. Jó kérdés volt, melyet feltettek, de amint kitűnik, hamarosan elveszett, s nem foglalkoztak vele. Minden esetre ilyen meggyőző hatások kell érjék a fejet, s azután valószínű, hogy a szívig is elérnek. Vagy vehetjük-e kérdést, mint egy meggyőződéses felismerést jelző kérdést? Hát nem Dávidnak fia ez? Igen, bizonyára az, nem is lehet más. Az ilyen csodák világosan jelzik, hogy a Mesiás országa már elérkezett. És az egyszerű tanulatlan nép, a közönséges szemlélők voltak azok, akik ilyen következtetést vontak le Krisztus csodáiból. Az ateisták azt mondanák, azért volt ez, mert nem voltak annyira kotnyeleskedők, mint a farizeusok. De nem, a tények annyira nyilvánvalók voltak, hogy nem volt szükség több kutakodásra. De az igaz, hogy azért juthattak ilyen felismerésre, mert őket nem tették elfogultakká és részrehajlókká a világi érdekek. Olyan világos és könnyű volt az út e nagy igazsághoz, hogy Krisztus a Messiás és a világ üdvözítője, hogy az egyszerű nép sem téveszthette szem elől. Aki ez úton jár, még a bolond is nem téved el. Lásd Izsaiás 35:8. Megtalálták őt azok, akik nem keresték. Az isteni kegyelem leereszkedésének példája, hogy azok a dolgok, melyek elrejtettek a bölcsek és értelmesek elől, a kisdedeknek megjelentettek. A világ a bölcsesség által nem ismerte meg Istent, s Isten a világ bolondjait választotta ki, hogy megszigenítse a bölcseket. Látjuk továbbá az igében a farizeusok istenkáromló rágalmát, 24. vers. A farizeusok olyan emberek voltak, akik azt állították magukról, hogy másoknál jobban ismerik Isten törvényét, és nagyobb buzgósággal lángolnak érte. És mégis ők voltak Krisztusnak és az ő tanításának legádázabb ellenségei. Büszkék voltak a nép közt élvezett hírnevükre, és az emberek előtti elismerésük és dicsőségük táplálta kevésségüket. Ez adott alapot hatalmukhoz, s degeszre tömte pénztárcájukat. S amint hallották, hogy a nép ezt suttogja, nem ezé Dávidnak a ma fia, rendkívül felháborodtak. E kijelentés még magánál a csodánál is jobban bosszantotta őket. Rájöttek, amint az ő tekintélye növekszik a nép előtt, úgy az övék elkerülhetetlenül csökken és elhomályosul. Ezért aztán irigykedtek rá, mint egykor Saul az ő atyára, Dávidra, amiért az asszonyok énekükben többet tulajdonítottak neki. Lásd 1 Sámuel 18:7-8. Jegyezzük meg, akik boldogságukat az emberek dicséretében és éljenzésében keresik, folytonos zaklatásnak, nyugtalanságnak teszik ki magukat, valahányszor csak kedvező vagy elismerő szót hallanak valaki másról. A dicsőség árnyéka Krisztust követte, kifutott előle, nem kereste a dicsőséget, s elfutott a farizeusoktól, kik mohón törtettek utána. Azt mondták, ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Beelzebubbal, az ördögök fejedelmével, és ezért nem a Dávid fia ő. Figyeljük meg, milyen megvetéssel szólnak Krisztusról. Ez. Még nevére sem méltatják, mintha az ő drága neve, mely olyan, mint a kiöntött drága kenet, arra sem lenne méltó, hogy ajkukra vegyék. Büszkeségüket, megvetésüket és ördögi irigységüket tükrözte az, hogy minél jobban magasztalta a nép Krisztust, annál jobban igyekeztek őt rágalmazni. Gonosz dolog jó emberekről megvetéssel beszélni, csak azért, mert anyagilag szegények. Figyeljük meg továbbá, milyen káromlóan szólnak csodáiról. A tényeket nem tagadhatták. Napnál világosabb volt, hogy Krisztus szavára az ördögök kiűzettek. Azt sem tagadhatták, hogy rendkívüli és természetfeletti dolog történt. Eként az előtétel elfogadására kényszerülve, a következtetés elkerülésére, hogy ez Dávidnak a fia, nincs más módjuk, mint az, ha azt állítják, hogy Krisztus Beelzebub által űzi ki az ördögöket, hogy egyesség van Krisztus is az ördög között. És ennek megfelelően az ördög nem lett kiűzve, hanem önkéntesen vonult vissza. Megegyezés és közös terv szerint hátrébb állt. Vagy, mintha a fő ördöggel kötött egyesség által hatalmat kapott volna a kisebb ördögök kiűzésére. De egy vélekedés sem lehetett volna ennél kézzelfoghatóbban hamis és aljas, mint ez. Hogy ő, aki maga az igazság, kapcsolatban állna a hazugságok atyával a világ megcsalására. Ez volt utolsó menedékük, vagy inkább kibuvójuk, szemtelen aljasságukban, melyel dacosan ellentálltak a legvilágosabb meggyőzésnek. Figyeljük meg itt! Az ördögök közt van egy fejedelem, ki vezérük az Istentől való elpártolásban és ellene való lázadásban. De ez a fejedelem Beelzebub, értelem szerint a legyek istene, vagy egy szemét isten. Hová estél, ó Lucifer, hogy a világosság angyalából a legyek ura légy? És ez az ördögök fejedelme az alvilág szellembandájának fővezére. Tovább menve, itt találjuk az igében Krisztus válaszát ez aljas vádaskodásra, 25-től 30-ig terjedő versekben. Jézus tudta gondolataikat. Jegyezzük meg, Jézus Krisztus tudja, miről gondolkodunk minden pillanatban. Ő tudja, mi van az emberben. Messziről érti gondolatainkat. Úgy látszik, a farizeusok szégyelték kimondani a dolgot, de elméjükben forgatták. Jól tudták, hogy a népet képtelenek pártjukra állítani, és ezért gondolataikat csak saját lelkismeretük hangjának elhallgattatására tartották fenn. Jegyezzük meg, sokan vannak, akik kötelességüktől távol tartják magukat olyasmi által, amit szégyelnek elismerni, de amit nem rejthetnek el Jézus Krisztustól. De inkább valószínű, hogy a farizeusok suttogták maguk között, amit magukban gondoltak, hogy egymást kölcsönösen segítsék a megkeményedésben. De Krisztus válasza az ige szerint gondolataiknak szólt, mert ő tudta, milyen lelkülettel, milyen hozzáállással mondták azt, hogy nem elhamarkodottan mondták, hanem milyen gyökerező rossz indulatuknak volt a gyümölcse. Krisztus válasza e vádra tartalmas és nyomós, hogy minden száj bedugassék értelmes érvekkel, mielőtt tűzzel és kénkővel némítatnék el. Három érvet sorakoztat itt fel, melyek által bebizonyítja állításuknak képtelenségét. Első érv. Igen, különös lenne és nagyon valószínűtlen, hogy a sátán ilyen egyezmény által üzetnék ki, mert így a sátán országa önmagával hasonlanék meg, és ez tekintettel az ő ravasságára elképzelhetetlen dolog. 25-26-os versek. Itt van egy jól ismert alapelv lefektetve, hogy minden társadalomban a közös romlás a kölcsönös harcoknak köszönhető. Minden ország, mely önmagával meghasonlik, elpusztul, s úgy szintén minden család is. Mert melyik család vagy melyik közösség lenne oly erős, hogy ne lehetne felborítani ellenségeskedés és széthúzás által, mondja Cicero. A pártoskodások általában felbomláshoz vezetnek. Ha egymással ütközünk, széttörünk. Ha meghasonlunk egymással, könnyű prédájává válunk a közös ellenségnek. Sokkal inkább, ha egymást marjuk és faljuk, nem sokára egymást felemésztjük. Galácia 5.15. Gyülekezetek és nemzetek megtanulhatták ezt már szomorú tapasztalatból. Aztán itt van ez igazság alkalmazása jelen esetre. ha sátán űz ki sátánt, ha az ördögök fejedelme szembeszegül az alsóbrendű ördögökkel, úgy az egész országa és befolyása hamarosan megszűnik. Sőt, ha a sátán szövetségre lépne Krisztussal, ez saját romlását jelenteni. Mert Krisztus prédikálásának és csodáinak kifejezett célja és iránya az volt, hogy a sátán országát ledöntse, amely a sötétség, gonoszság és Istennel való ellenkezés uralma, s hogy ennek romjain felállítsa a világosság, szentség és szeretet országát. Az Isten ellen lázadó és az emberek lelkén zsarnokoskodó ördög munkái Krisztus által lerontatnak, és ezért az elképzelhető legképtelenebb dolog volt azt gondolni, hogy Belzebub támogatott volna egy ilyen szándékot, vagy azonosult volna vele. Ha Krisztussal egyetértésre jutna, miként maradhatna fenn az ő országa? Így önmaga járult volna hozzá annak pusztulásához. Jegyezzük meg, az ördögnek van egy országa, s általános befolyása, uralma, mely homlokegyenest szembeszáll Istennel és Krisztussal, amelyhez minden erejével ragaszkodik, és sohasem adja meg magát, hogy Krisztussal egyességre lépne. Őt Krisztusnak le kell győznie és össze kell törnie, és ezért szánt szándékkal sohasem veti alá magát neki, sem meg nem hajlik előtte. Mi egyessége vagy közössége van világosságnak a sötétséggel, Krisztusnak Béliállal, vagy Krisztusnak Belzebúbbal? Krisztus le fogja rombolni az ördög királyságát, de nincs szüksége arra, hogy bármi ilyen kicsinyes manőverek és tervek által tegye ezt, mint a Belzebúbbal való titkos egyesség. Nem, ezt a győzelmet sokkal nemesebb módszerekkel kell megszerezni. Sorakoztassa csak fel az ördögök fejedelme minden erőit, vesse labba minden hatalmát és eszességét, és tartsa fenn minden összeköttetéseit és titkos szövetségeseit. Krisztus mégis túl erősnek fog bizonyulni minden ördögi szövetségessel és egyesült hatalommal szemben, s a sátán országa nem állhat meg előtte. Második érv. Egyáltalán nem volt különös vagy valószínűtlen, hogy az ördögök kiűzessenek Isten lelke által, mert máskülönben a ti fiaitok miként űzik ki őket. Voltak a zsidók közt olyanok, akik a magasságos nevének segítségül hívásával, vagy Ábrahám, Izsák és Jákob istenének emlegetésével olykor űztek ki ördögöket. Józsefusz beszél némelyekről az ő idejében, akik ilyet cselekedtek. Olvasunk zsidó ördögűzőkről, Cselekedetek 9.13, s arról, hogy némelyek a Krisztus nevében ördögöket űztek, bár nem követték őt, Márk 9.38. Vagy nem voltak igazán hűek hozzá, lásd Máté 7.22. A farizeusok ezeket nem ítélték el, hanem Isten lelkének tulajdonították, amit tettek, s úgy magukat, mint nemzetüket nagyra becsülték ezek miatt. Világos tehát, hogy csak Krisztus iránti merő rosszindulat és irítség vezette őket, hogy bár szívesen elismerték, hogy mások Isten lelke által űzik ki az ördögöket, de róla azt állították, hogy Belzebubbal való szövetségben teszi ezt. Jegyezzük meg, a rosszindulatú emberek útjának ismertető jele, különösen Krisztus és a kereszténység gonosz üldözőjé az, hogy ugyanazt a dolgot elítélik azokban, akiket gyűlölnek, melyeket helyeselnek és megtapsolnak másokban, akiket kedvelnek. Az irigység ítéletei nem a dolgok alapján történnek, hanem a személyek alapján. Nem értelmes okok szerint, hanem előítéletből. Azonban igen alkalmatlanok a Mózes székében való ülésre azok, akik emberek személyét nézik, és másról nem akarnak tudni az ítéletben. Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ez a magatokkal való ellentmondás ellenetek fog szólni az ítéletkor, az utolsó napon, s kárhoztatni fog titeket. Jegyezzük meg, az utolsó ítéletben nem csak minden egyes bűn, hanem ennek minden egyes súlyosbító körülménye számba lesz véve, s egyes véleményeink, melyek jók és igazak voltak, ellenünk fognak szólni, s részrehajlásunkról fognak meggyőzni vendünket. Aztán az ördögök ezen kiűzése biztos jele és tünete volt Isten országa közeledésének és megjelenésének. 28. vers. De ha én valóban Isten lelke által űzöm ki az ördögöket, amint bizonnyal teszem, úgy le kell vonjátok a következtetést, hogy bár ti vonakodtok fogadni és üdvözölni, a Messiás országa mégis itt van, s közöttetek felállítatik. Krisztus más végbevitt csodái Istentől küldöttnek bizonyították őt. De ez a csoda azt bizonyította, hogy Isten azért küldte őt, hogy az ördög uralmát és az ő munkáit lerontsa. Most a ma nagy ígéret nyilvánvalóan beteljesedett, hogy az asszony magva a kígyó fejét széttöri. 1. Mózes 3.15. Ezért nyilvánvaló, hogy Isten országának a ma dicsőséges korszaka, melyet régtől fogva vártok, most kezdetét veszi. Ha ti ezt semmibe veszitek, saját vesztetekre teszitek. Jegyezzük meg, az ördög hatalmának ledöntése Isten lelke által történik. Az a lélek, mely a hit engedelmességét munkálja, ledönti amalélek befolyását, mely munkálkodik a hitetlenség és engedetlenség fiaiban. Továbbá, az ördögök kiűzése biztos bevezetést képez az Isten országába. Ha az ördög befolyása egy lélekben nem csak féken tartatik bizonyos szokások és külső kötelékek által, hanem Isten megszentelő szent lelke által megdől és megtörik, úgy kétség nélkül Isten országa elérkezett ahhoz a lélekhez, a kegyelem országa, mely a dicsőség országának áldott záloga és előlege. Harmadik érv. Krisztus csodáinak, s különösen ez ördögüzésnek egybevetése az ő tanításával és szentséges vallásának céljaival és hatásával, világossá teszik, hogy annyira távol volt ő attól, hogy a sátánnal szövetségben legyen, hogy épp ellenkezőleg nyílt feszültségben és ellenségeskedésben állt vele szemben. 29. vers. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hogy azokat elvigye, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és azután azt tehet, amit akar a javaival. A világ, mely sötétségben és gonoszságban vesztegelt, a sátán birtokában volt, az ő hatalma alatt állt, akár csak egy hatalmas embernek háza az ő birtokában is hatalma alatt áll. És éppen ez a helyzet minden újjá nem született lélekkel is. A sátán tanyázik ott, s ő uralkodik. Már most Krisztus evangéliumának célja az volt, hogy kirabolja az ördög házát, mint ő, mint egy hatalmas ember, fenntartott a világban. Az a Krisztus célja, hogy az embereket a sötétségből a világosságra vezesse, a bűnből a szentségre, ebből a világból egy jobb világba, a sátán hatalmából Istenhez. Cselekedetek 26.18. Hogy megváltoztassa a lelkek feletti tulajdonost. E cél elérésére megkötözte a hatalmast, midőn parancsszavával kiűzte a tisztátalan lelkeket. Eként kiragadta a kardot az ördög kezéből, hogy kivehesse onnan a jogart, uralmi pálcát is. Krisztus tanítása megtanít, miként értelmezzük az ő csodáit. És midőn megmutatta, milyen könnyen és hatékonyan ki tudta űzni az ördögöt az emberek testéből, arra bátorított minden hívőt, hogy hittel reméljék, bármilyen hatalmat bitorol és gyakorol is az ördög az emberek lelke felett, Krisztus az ő kegyelme által képes azt megtörni. Bizonyosan ki fogja őt fosztani, mert immár világosan kitűnt, hogy meg tudja őt kötözni. Amikor a népek a bálványok szolgálatából az élő Isten szolgálatába tértek, amikor egyesek a leggonoszabb bűnösök közül megszenteltettek és megigazítattak, s a legkiválóbb szentekké váltak, akkor Krisztus kirabolta az ördög házát, és ki fogja azt fosztani egyre jobban. Továbbá jelezve van itt, hogy ez a szent háború, melyet Krisztus nagy erővel folytat az ördög és az ő királysága ellen, olyan természetű, hogy nem tűr semlegességet. 30. vers. Aki velem nincs, ellenem van. Azon kicsiny véleménykülönbségekben, melyek Krisztus tanítványai között felvetődhetnek, arra tanítatunk, hogy különbözőségeink feszültségét enyhítsük, és keressük a békességet, úgy vélekedvén azokról, akik nincsenek ellenünk, hogy velünk vannak. Lukács 9.50. Ám de a Krisztus és az ördög közti nagy harcban semmi békét sem kell keressünk, és semmilyen kedvező tényállást nem kell képzelnünk a fennálló különbözőségek egyikéről sem. Aki nincs teljes szívvel Krisztus oldalán, azzal úgy kell számolnunk, mint aki valósággal ellene van. Akit hidegen érint ez ügy, arra úgy kell tekintsünk, mint ellenségre. Amikor Isten és Baál között folyik a vita, nincs hely a kétfelé sántikálásnak. 1 Királyok 18.21. Nincs középút Krisztus és Béliál közt, mert Krisztus országa, amint örökre szemben áll, úgy örökre diadalmaskodni is fog az ördög országa felett. Ezért ebben az esetben nem pihenhetünk Gileáddal a Jordánon túl, sem Áserrel a tenger partján. Lásd Bírák 5.16-17. Nekünk teljes szívvel, hűségesen és tántoríthatatlanul Krisztus oldalán kell álljunk. Ez a jó oldal, s végül a dicsőséges résznek fog bizonyulni. Lásd 2 Mózes 32.26. Az utóbbi mondat is ugyanezt fejezi ki. Aki velem nem takar, tékozol. Jegyezzük meg, Krisztus azzal a küldetéssel jötte világba, hogy takarjon, vagyis hogy begyűjtse termését, begyűjtse azokat, akiket az Atya neki adott. János 11.52, Efézus 1.10. Továbbá Krisztus elvárja és követeli az övéitől, akik az ő oldalán vannak, hogy vele takarjanak, hogy ne csak magukat hozzák ő hozzá, hanem minden tőlük telhetőt megtegyenek az ő helyeiken, hogy másokat is hozzágyűjtsenek, és így erősítsék az ő befolyását. Aztán, akik nem úgy tűnnek fel, s nem úgy cselekesznek, mint Krisztus országának előmozdítói, azokat ő úgy fogja tekinteni, s úgy fog velük bánni, mint annak akadályozóival. Ha nem gyűjtünk együtt Krisztussal, úgy tékozzunk. Nem elég csak nem ártanunk, hanem nekünk jót kell tennünk. Eként a Krisztus és a sátán közti törés egyre jobban kiéleződik annak kimutatására, hogy nem volt olyan egyesség köztük, amilyenről a farizeusok suttogtak. Itt van továbbá az igében Krisztusnak egy beszéde ez alkalommal a nyelv bűneiről. Annak okáért mondom néktek. Úgy tűnik, az Úr most a farizeusoktól a néphez fordult, a vitatkozástól az oktatáshoz. S a farizeusok bűnéből kiindulva felhívja a nép figyelmét, s inti őket a nyelv háromféle bűnével kapcsolatban. Mert a mások vétkei intő figyelmeztetésekkel legyenek számunkra. A Szentlélek elleni káromló szavak a legsúlyosabb nyelvbűnöket képezik, és megbocsáthatatlanok. 31-es, 32-es versek. Van itt egy kegyelemteljes bocsánat biztosíték minden bűnre az evangélium értelmében. Krisztus azt mondja, és igen vigasztaló ige ez, hogy a legnagyobb bűn sem jelenthet akadályt abban, hogy Isten elfogadjon, ha igazán megtérünk és hiszünk az evangéliumban. Minden bűn és káromlás megbocsáthatik az embereknek, még ha a bűn skarlátpiros is, Ézsaiás 1.18. Még ha igen-igen súlyos természetű, még ha bármilyen rendkívüli elkövetésbeli körülmények súlyosbítják is, s bármi sokszor megismétlődött is már, még ha oly nagy, hogy az egekig ér is fel, még akkor is az Úrnál van irgalom, mely felír az egekig. Isten irgalma kiterjed még a káromlásra is, egy olyan bűnre, mely közvetlen Isten nevét és dicsőségét érinti. Pál is kegyelmet nyert, noha Isten káromló volt. 1 Timóteus 1.13. Méltán mondhatjuk hát mi is, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt. Mikiás 7.18. Még az embernek fia ellen mondott káromlások is megbocsátatnak, miként azoké, akik csúfolták őt, amikor megfeszítették. Ezek közül sokan megtértek és kegyelmet nyertek. Krisztus itt példát adott minden ember számára, hogy legyenek készek megbocsátani az őket ért szóbeli sértéseket. Én, mint a siket, nem hallok. Figyeljük meg, megbocsátatik az embereknek, nem az ördögöknek. Az egész elbukott emberiség felé áradó szeretet ez, mely kiváltságban felette áll az elbukott angyaloknak, hogy minden bűn megbocsátható az emberek esetében. Továbbá itt van egy kivétel, a Szentlélek elleni káromlás, amiről itt ki van jelentve, hogy ez az egyetlen megbocsáthatatlan bűn. Lásd meg itt, mi ez a bűn? A Szentlélek ellen való szólás. Lásd meg, micsoda gonoszság és méreg van a nyelv bűneiben, amikor az egyetlen megbocsáthatatlan bűn ide tartozik. De Krisztus ismervén az ő gondolataikat. 25. vers. Nem egyszerűen a Szentlélek személye vagy lényege, vagy valamely titkos munkája ellen való szólásról van itt szó, vagy pusztán a bűnös szívében végzett belső meggyőző munkájának való ellenállásról, hiszen akkor kicsoda üdvözülhet. Ami államunk törvényében ki van mondva, hogy egy amnesztiai rendeletet mindig annak a jóindulatnak és kegyelmességnek megfelelően kell érvényesíteni, mely annak a rendelkezésnek az alapját és szándékát képezi. És ezért a rendeletben található kivételi megkötéseket nem kell messzebb terjeszteni, csak addig, ameddig a szükség megkívánja. Nos, az evangélium egy felmentési rendelet, és senki sincs, aki név szerint vagy leírás által kivételt képezne ebből, hanem csak azok, akik káromolják a Szentlélekét. Ezt a kitételt tehát a legszorosabb korlátok közt kell értelmezni. Minden felfúvalkodott bűnös lényegében már is elesett a felmentés feltételeitől, vagyis a hittől és megtéréstől, és ezért a többi megszorításokat nem kell jobban kitágítani. És ez a káromlás nem azért képez kivételt, mert valami irgalomhiány lenne Istenben vagy Krisztus érdemében, hanem mivel elkerülhetetlenül a hitetlenség és megkeményedés állapotában hagyja a bűnöst. Okunk van azt hinni, hogy senki sem vétkes ebben a bűnben, aki hiszi, hogy Krisztus az Isten fia, és őszintén vágyik arra, hogy részesedjen az ő érdemében és kegyelmében. És akik attól félnek, hogy elkövették ezt a bűnt, ezzel jó jelét adják annak, hogy bizonyosan nem követték el. A nagy tekintélyű igemagyarázó, dr. Whitby igen jó jegyzi meg, hogy Krisztus nem arról beszél, aminek meg kell történnie. Márk 3.28, Lukács 12.10. Aki káromolja. Ami azokat illeti, akik Krisztust káromolták, mikor e földön volt, s borivónak, csalónak, káromlónak, s ehhez hasonlónak mondták őt, volt bizonyos színezetű mentségük. Az ő megjelenésének alacsonysága, s a zsidó népnek iránta való ellenszenve miatt, és azért, mivel az ő isteni küldetésének bizonyítéka nem lett teljes az ő mennybe meneteléig, és ezért megtérésük alapján bocsánatot nyertek. S remélhető volt, hogy a Szentlélek kitöltetésével meggyőzetnek, bűneiket beismerik, s megbánják, amint sokukkal meg is történt az ő árulói és gyilkosai közül. Azonban, ha a Szentlélek megadatása után, az ő belső kijelentést munkáló ajándékai után, mint amilyenek a nyelveken szólás és hasonlók, amilyenek voltak a lélek ajándékai az apostolok között, ha ők továbbra is kitartanak a lélek ilyen káromlásában, gonosz léleknek nevezvén őt, úgy nincs remény számukra, hogy valaha is eljutnak a Krisztusban való hitre. Mert először a Szentlélek ezen ajándékai az apostolokban az utolsó bizonyságot képezték, melyet Isten az evangélium megerősítésére szándékozott felhasználni. S aztán háttérbe is szorultak, amint Isten más kijelentés módjai elsőséget kaptak. Másodszor, ez volt a legerősebb bizonyság, és még a csodáknál is nagyobb meggyőző erővel bírt. Harmadszor, akik a léleknek ezt a rendtartását káromolják, azokat nyilván lehetetlen a Krisztusban való hitre vonni. Akik a léleknek ezen munkáit a sátánnal való szövetkezésnek tulajdonítják, mint ahogyan a farizeusok a csodákat, ugyan mi győzhetné meg őket? Ez olyan erős tornya a hitetlenségnek, melyből egy ember sohasem verhető ki, s ezért megbocsáthatatlan bűn, mert ezáltal a megtérés elrejtetik a bűnös szemei elől. Miután láttuk, mi volt ez a bűn, lássuk, milyen ítélet mondatik ki a bűnre. Nem bocsáthatik meg sem ezen, sem a más világon. Mint ahogyan az akkor érvényben levő zsidó istentiszteleti rendben nem volt engesztelő áldozat azon lélek számára, aki felemelt kézzel, felfúvalkodva vétkezett, úgy a kegyelem rendtartása alatt sem, melyet az írás gyakran az eljövendő világnak nevez, nem lesz semmi bocsánat az ilyeneknek, kik megtapossák a szövetség vérét, és a kegyelem lelkét bántalmazzák. Nincs orvosság egy ilyen bűn ellen, mely ennyire ellenáll a gyógyszernek. Volt egy szabály ami régi törvényünkben, hogy nincs menekvés vagy felmentés a szentségtörés vétkéért. Vagy értelmezhető úgy, hogy nem lesz megbocsátva sem most a bűnös saját lelkismeretében, sem a ma nagy napon, amikor a bocsánat kihirdettetik. Vagy ez olyan bűn, mely a bűnöst úgy ideiglenes, mint örök büntetésnek teszi ki, a jelenlegi haragnak, s az eljövendő haragnak is. Aztán Krisztus miután szólt a Szentlélek elleni bűnről, beszél itt más gonosz beszédek, szavak felül is, melyek a szívben uralkodó romlottság termékei, s onnan törnek elő, 33. verstől 35. versig. Azt hallottuk előbb, hogy Jézus tudta az ő gondolataikat, s most ezeket látva szól, feltárva, hogy nem csoda, hogy ilyen rossz indulattal beszélnek, mikor szívük ennyire tele van ellenségeskedéssel és gyűlölettel. Ezt ők mégis gyakran igyekeztek elpalástolva elrejteni, magukat igaz embereknek tüntetvén fel. Az Úr Jézus ezért a forrásra mutat rá, és azt gyógyítja meg. Szentelődjék meg a szív, s akkor az meg fog látszani beszédünkben. Először is felmutatja, hogy a szív a gyökér, a nyelv beszéde a gyümölcs, 33. vers. Ha a fa természete jó, úgy ennek megfelelően fog gyümölcsöt teremni, s ahol a szívben a kegyelem uralkodik, ott a nyelv kánoáni hangon szól. Ellenben, ahol bűnös szenvedélyek uralják a szívet, azok fognak előtörni belőle. A beteg tüdők undorító leheletet árasztanak. Az emberek nyelves beszéde felfedi, milyen országból valók. Hasonlóképpen azt is, milyen lélek van bennük. Vagy tegyétek a fát jóvá, és akkor jó gyümölcsöt fog teremni, azaz szerezetek tiszta szívet, s akkor tiszta ajkakkal és tiszta élettel fogtok bírni, vagy másként a fa romlott lesz, és a gyümölcs is ennek megfelelően. Megteheted, hogy egy vackor fát jó fává tegyél, ha beleoltasz egy hajtást, valamely jó fából, s aztán a gyümölcs is jó lesz. De amíg a fa régi, plantálhatod ahová csak akarod, s öntözheted bárhogy, a gyümölcs továbbra is rossz lesz. Jegyezzük meg, ha a szív nem lesz igazán átformálva, az élet sem lesz soha alaposan reformálva. E farizeusok vonakodtak kimondani gonosz gondolataikat Jézus Krisztusról. De Krisztus itt jelzi, milyen haszontalanul próbálták elrejteni a keserűségnek ezt a gyökerét, amely ilyen űrmöt és mérget eredményezett, míg sohasem igyekeztek azt megöldökölni. Jegyezzük meg, sokkal inkább gondunk kell legyen arra, hogy belsőleg igazán jók legyünk, mint sem, hogy külsőleg annak láttassunk. Aztán egy másik hasonlatban Krisztus feltárja, hogy a szív a forrás, s a szavak a kiáramló folyók. 34. vers. A szív teljességéből szól a száj, mint ahogy a folyók a forrás tartalmát viszik tovább. Egy gonosz szívről azt mondja az ige, hogy amint a kút hidegen tartja meg vizét, úgy tartja meg az ő gonoszságát. Jeremiás 6.7. A megháborított forrás és megromlott kútfő, amelyről Salamon beszél, Példbeszédek 25-26, csak iszapos és szennyes vizet áraszthat. A gonosz szavak természetes, hiteles termékei egy gonosz szívnek. Ezeket a vizeket semmi más, csak a kegyelem súlya képes meggyógyítani, ha belé vettetik. Tertössze 2 Királyok 2.21. Ez tudja megfűszerezni a beszédünket, ez tud megtisztítani minket a rothadt beszédtől. Lásd Efézus 4.29. Erre volt égetően szükségük, mert gonoszak voltak. És hogyan szólhattok ti jót gonosz létetekre? Viperák fajzati voltak ők, így nevezte őket keresztelő János, Máté 3.7, s még mindig ugyanazok voltak, mert megváltoztathatja-e bőrét a szerecseny? A nép úgy nézett a farizeusokra, mint szentek csoportjára, de Krisztus viperák fajzatinak nevezi őket, a kígyó magjának, melyben ott az ellenségeskedés Krisztus és az ő evangéliuma iránt. Már most mi egyebet lehet várni a viperák fajzatjától, mint csak azt, ami mérges és rosszindulatú? Lehet-e másabb a vipera, mint méreggel telt? Jegyezzük meg, rossz dolgokat várhatunk a rossz emberektől. Amint a régi példabeszéd mondja, a gonoszoktól származik a gonoszság, 1 Sámuel 24.13. Mert a bolond csak bolondságot beszél, Izsaiás 32.6. Akik szívükben gonoszak, azoknak sem képességük, sem akaratuk nincs arra, hogy jót mondjanak, úgy, ahogyan azt mondani kell. Krisztus azt akarta, hogy tanítványai megtudják, milyen emberek közt kell élniük, hogy tudhassák, mire számíthatnak. Úgy vannak ők a világon, mint Ezékiel a skorpiók között, s nem kell különös dolognak tartaniuk, ha szúrást, csípést és marást kapnak, Ezékiel 2.6. Egy harmadik hasonlatban feltárja az Úr, hogy a szív a kincstár, s a szavak abból a kincstárból előhozott dolgok, 35. vers. S innen lehet megrajzolni egy ember jellemét, s lehet ítéletet alkotni róla. Egy jó ember jellemére val, hogy jó kincsek vannak szívében, s onnan hozza elő a jókat, amint azt az alkalom kívánja. A kegyelem áldásai, a vigasztalás igéi, a bölcs tapasztalat, az igaz ismeret, jó érzelmek, jó elhatározások, ezek a szívnek jó kincsei. Isten igéje, mely ott el van rejtve, Isten törvénye, mely oda be van írva, az isteni igazságok, melyek a szívben lakoznak, s uralják azt, valódi kincstárat jelentenek, értékest és megfelelőt, mely biztonságban és rejtve őriztetik, mint a jó házigazda tartalékai, de mind készen áll a használatra minden alkalommal. Egy jó ember eként felszerelve előhozza e kincseket, mint József a gabonát az ő tárházából. Azt fogja szólni és tenni, ami jó és hasznos, Isten dicsőségére és mások építésére. Lásd Példabeszédek 10, 11-es, 13-as, 20-as, 21-es, 31-es, 32-es verseket. Ezt jelenti jókat hozni elő. Sokan nagy kiadásokba kezdenek, kiknek nincs jó tárházuk. Az ilyenek hamarosan csődbe jutnak. Mások azt tartják, hogy nagy kincstáruk van, de semmi bizonyságát sem adják ennek. Arra építenek, hogy megvan bennük a jóság, s hálát adnak Istennek, hogy nekik jó szívük van, bármin is a beszédjük és a cselekedetük. De a hit cselekedetek nélkül halott. Aztán vannak mások, akik valóban rendelkeznek a bölcsesség és ismeret jó kincstárával, de nem közlékenyek, nem hozzák elő azokat. Van egy talentumuk, de nem tudják, miként kereskedjenek vele. Az igazi keresztény ebben Isten képét hordozza, aki nem csak jó, hanem jót cselekszik is. Aztán egy rossz ember jellemére val, hogy szívében gonosz kincstár van, és onnan gonoszságokat hoz elő. A tisztátalan vágyak és romlottságok, melyek a szívet betöltik s uralják, gonosz kincstárt képeznek, melyekből a bűnös rossz szavakat és tetteket hoz elő, Isten gyalázására és mások ártalmára. Lásd 1 Mózes 6.5.12, s Máté 15.18-20-ig, s Jakab 1.15. De a gonoszságnak kincsei, Példabeszédek 10.2, végül a harag kincseivé válnak. Végül beszél itt Krisztus a hiába való szavakról, és kimutatja, milyen gonosz rejlik bennük, 36-os, 37-es versek. Sokkal inkább érvényes ez a farizeusok ezen gonosz szavaira. Fontos, hogy sokat gondoljunk az ítélet napjára, hogy ez féket vethessen nyelvünkre. Ezért fontoljuk meg, milyen részletes és aprólékos számadás lesz ama napon a nyelv bűneiről. Még a hiába való szavakért is, vagy beszélgetésekért, amelyeket beszélnek az emberek, mind számot adnak majd. És ez azt jelenti, hogy Isten felfigyel minden egyes szóra, amit csak kiejtünk. Még azokra is, melyeket mi nem veszünk komolyan. Lásd, Zsoltár 139.4. Még hajkamon sincs a szó, te már érted. Még ha felelőtlenül és szél nélkül mondtuk is, Isten számba vette azt. Azt is jelenti ez, hogy a hiába való üres, illetlen beszédek nem tetszenek Istennek, és semmi jó vagy építő nincs bennük. Csak egy könnyelmű és hitetlen szív termékei. A hiába való szavak olyanok, mint az undokság vagy bolond beszéd, amelyek nem illenek. Efézus 5.4. És ez olyan bűn, ami elkerülhetetlenül ott van a haszontalan sok beszédben. Jób 15.3. Azt is jelenti a kijelentés, hogy hamarosan számot kell adnunk-e hiába való beszédekért. Vádként fognak állni velünk szemben, és haszontalan szolgáknak fogunk bizonyulni miattuk, kik nem hasznosítottuk jól az értelem és beszéd képességeit, melyek jelentős részét képezik azon talentumoknak, melyekkel megbízattunk. Ha nem térünk meg hiába való beszédeinkből, s azokért való számadásunk nem egyensúlyoztatik a Krisztus vére által, úgy jaj nekünk! Fontoljuk meg továbbá, milyen szigorú lesz az ítélet emiatt. 37. vers. A te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Szavaid alapján leszel igazolva, felmentve, vagy elítélve, az angol fordítás szerint. Egy általános alapelv ez az emberi ítéletekben, és itt Isten ítéletére van alkalmazva. Jegyezzük meg, beszédünk általános, folytonos jellege, aszerint, hogy áldásos-e vagy sem, bizonyság lesz mellettünk vagy ellenünk a nagy napon. Akik istenfélőknek látszanak most, de nem zabolázzák meg nyelvüket, azokról majd kiderül, hogy hamis vallással csalták meg magukat. Jakab 1.16. Egyesek úgy vélik, hogy Krisztus itt Elifáz mondására utal, Jób 15.6. Saját szád kárhoztat téged, nem én. Vagy inkább a Salamonéra, Példabeszédek 18.21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.